Az Inforádió jogi magazinját hallják 2020. augusztus 6-án. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Július 30-án volt az emberkereskedelem elleni küzdelem világnapja. Becslések szerint ennek a bűncselekménynek a világon 46 millió, Magyarországon 36 ezer áldozata van, de rengeteg eset nem kerül napvilágra, mondta az Inforádiónak a Baptista Szeretett Szolgálat emberkereskedelem elleni programjának vezetője. Dökollágnes szerint a leggyakrabban nőket és kiszolgáltatott egyedülálló embereket zsákmányolnak ki. Varga Mónika interjúja.
Nagyon fontos az, hogy ez egy kizsákmányolási folyamat. Tehát itt nem arra kell gondolni, hogy mindenképpen megvalósul az, hogy eladnak és megvesznek egy embert, bár ilyen smi is előfordul, gyakori. Magyarországon 90%-ban nők az, akikkel találkozunk, nagyon magas a látencia, de mégis ők azok, akikkel találkozunk, akiket szexuális kizsákmányolás szenvednek el, hétköznapi nevén prostitúció, őket prostitúcióra kényszerítik, elveszik a pénzüket, vadul bántalmazzák őket, brutális módszerekkel kínozzák azért, hogy dolgoztassák őket a stricik. Ezen kívül, ami még nagyon gyakori Magyarországon, az a ház körüli rabszolgatartás, és aztán persze ezek lehetnek ötvözve is, hogy valaki rabszolga is, és közben prostitúcióra is kényszerítik.
Rabszolgatartás alatt a csicskáztatást érti?
Igen, a hétköznapi nevén ők a csicskák, ami egy új név, de hogy ez a ház körüli rabszolgaság, amikor valakit általában egy melléképületben helyeznek el, egy udvarban, ahol nincsen infrastruktúra a leggyakoribban, és akkor ezek az emberek dolgoznak a ház körül a gazdájuknak, sőt, még elviszik őket esetleg építkezésre is dolgozni, vagy a földekre dolgozni, vagy az állatok körül dolgozni, és ők nem kapnak fizetést, hanem úgynevezetten ők szívességi lakhatás vannak ott, ez a csali, amivel őket odaédesgetik, hogy ott lesz koszt és kvártély, sőt, vannak olyan emberek, akiknek, hogyha bármiféle vagyona van, akár ingatlan vagyona, akár jövedelme, nyugdíja, segélye, bármi, akkor ezeket rendszerint átírják az emberkereskedők az ő nevükre, és ezen túl még a leggyakoribb dolog az, hogy mindenféle hiteleket vesznek föl a nevükre.
Mennyire sikeres ezeknek a bűncselekményeknek a felderítése? Egyáltalán ezeknek a bűncselekményeknek az áldozata mennyire tud kitörni ebből?
A legnagyobb nehézség az az, hogy ezek az emberek nagyon gyámoltalanok. Mindig olyan embereket emelnek ki az emberkereskedők, akik gyökértelenek, akiknek nincs családjuk, vagy éppen elvesztették a családjukat, esetleg megözvegyültek, vagy hajléktalanok voltak, vagy állami gondoskodásból kerültek ki éppen, vagy még mindig állami gondoskodásban élnek, például fiatal lányok, vagy fiatal fiúk, és általában szeretettel, szerelemmel magukhoz édesgetik őket, és nagyon nehéz azt elhinniük az áldozatoknak, vagy arra gondolniuk, hogy tulajdonképpen egy bűncselekmény történik velük. Ugye a szégyen is megjelenik az ő érzéseik között, meg a kilátástalanság, hogy kitől kérhetnek segítséget, hova fordulnak, és hogyha mondjuk ebből ki akarnak szakadni, akkor mihez kezdenek? Mert hogy legtöbbször esetleg nincs hova menniük. És van segítség természetesen, a rendőrség is folyamatosan akciókat hajt végre, felderítő nyomozások után. Mi együtt dolgozunk a rendőrséggel, van hivatalos együttműködési szerződésünk. Még mindig nagyon nagy probléma az, hogy a bizonyíthatóság, hogy fog-e vallani a sértett, hogy megmeri-e ezt tenni, hogy ez az áldozat lát-e addig, hogy az ő élete jobbra változhat, és akkor jöhetünk mi Baptista Szeretett Szolgálatként, hogy felajánljuk nekik azt, hogy elviszük őket titkos védettházba, ahol nem találja meg őket senki, és akkor mi ott szakemberekkel elkezdünk velük egy rehabilitációs munkát, és aztán amikor egy ilyen testi-lelki stabilitást elértünk egy rehabilitációs folyamat során, akkor utána próbáljuk őket visszaintegrálni a társadalomba.
Mennyire hosszú folyamat ez?
Dolgozni. Ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát hogy azt azért kell tudni, hogy ezek a súlyos sanyargatások és ezek a brutális bántalmazások ezeket az embereket olyan mértékben visszavetik, hogy ők elvesztik a méltóságukat, elvesztik a hitüket abban, hogy ők bármi másra jók, mint hogy valakit szolgáljanak, és azért egy rehabilitáció az másfél évig is eltarthat, amikor utána egy védett környezetben mondjuk elkezdhetnek dolgozni, mert azért mi nem engedjük ki őket a munkaerőpiacra olyan gyorsan, mondjuk 1-2 év után talán, mert attól függ, hogy ki mennyire erősödik meg, mert ugye nagyon sérülékenyek, hogy nehogy megint valaki becsapja őket, így hát fölépített ez a folyamat, hogy hogyan jönnek a fokozatok ahhoz, hogy valaki kikerülhessen a munkaerőpiacra, és önállóan tudjon élni és dolgozni.
Dökoll Ágnest, a Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni programjának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A koronavírus miatt kialakult karantén alatt megnőtt a gyermekek ellen családon belül elkövetett bűncselekmények száma, mondta Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő, miután az Európai Unió belügyi biztosa jelezte, hogy az Unió komolyabb fellépést és stratégiát tervez a gyermekek védelme érdekében. Szabó Gergő interjúja.
Ugye a gyerekek az egyik legkiszolgáltatottabbak akkor, hogyha a saját családjuk nem a biztonságot jelenti számukra, hanem a veszélyt. Egyelőre, akár ha Magyarországot nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy nagyságrendileg minden tizedik gyerekkel előfordul, hogy a saját családjában bántalmazzák valamilyen módon. Ezek nem feltétlenül az életet vagy a testi épséget veszélyeztető súlyos bántalmazásnak tekintetőek, ezekbe beletartoznak. Egyébként az érzelmi, a verbális és az egyéb bántalmazási módok is. Ha globálisan nézzük, vagy európai adatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy megközelítőleg tényleg a gyerekek 10%-a lehet a saját családjában kitéve olyan kockázatoknak, amiknél nagyon komoly veszélyt jelent az, hogyha nem tud a gyerek kilépni a családi közösségből, tehát hogy nincsen iskola, ahol más bizalmi felnőttekkel találkozhatnának, vagy nincsenek körülöttük olyan egyéb felnőttek, akár az edzésen, akár a délutáni foglalkozásokon, akár egyéb helyzetekben, akik észrevehetnék a bajt, jelzést adhatnának, vagy a gyereket megerősíthetnék abban, hogy kitől és hogyan kérjen segítséget.
Itt most az Európai Unió hangsúlyozta, hogy a gyermekek biztonságára vonatkozó javaslatokat fogalmaz meg, és a többi között megelőzési hálózatot állítanának fel, új európai központot hoznának létre a tagállamok közötti jobb koordináció elősegítése érdekében, és a jogi kereteket is igyekeznének megpróbálják erősíteni. Ezek nagyon jól hangzanak, és segíthetnek ezek tényleg, hogyha ezek jól működnek?
Hát abszolút, ugye a gyerekbántalmazások meg velük szemben való visszaélések tekintetében is a legolcsóbb, a leghatékonyabb és legsikeresebb az mindig a prevenció, a megelőzés, aminek az alfája és az omegája az az, hogy a különböző szakmákhoz tartozó szakemberek hogyan tudnak együttműködni, időben észre tudják-e venni azt, hogy egy gyerek bajban, és hatékonyan tudnak-e segítséget nyújtani. Amire a koronavírus járvány fölhívta a figyelmet, meg a karanténhelyzet, az például az, hogy a gyerekek az nem csak a fizikai családban vannak veszélynek kitéve, hanem ahogy ez az előterjesztés is felhívja a figyelmet, az online térben is, a távoktatással, a digitális oktatással, a gyerekek szembeni visszaélések, akár a szexuális, akár az egyéb kizsákmányolásnak a kockázata az megnövekedik. Ez pedig az a terület, ahol nagyon nagy szükség van arra, hogy az igazságszolgáltatás, a rendészet, a nyomozás is közreműködjön a gyerek biztonságában, nem csak a szociális vagy a gyerekvédelmi szektor. Az, hogy ez tényleg elérhető legyen, ahhoz nagyon komoly lépéseket kell tenni, amiben persze fontos egy direktíva, nagyon fontos a jogszabályok szintjén való elköteleződés, de már évek óta azt látjuk, hogy valójában nem ezeken bukik el a hatékony gyerekvédelem, hanem nagyon sok esetben azon, hogy nincs elegendő ember, akik a terepen dolgoznak, nem bírnak kellő tudással, nincsenek megfelelő felkészültséggel, és hát nem utolsó sorban hiányzik sok esetben a költségvetési háttér is ahhoz, hogy a megfelelő ellátórendszer kialakuljon.
Egyébként szakemberként hogy látja, ugye az internet az egyik terepe a gyerekekkel kapcsolatos zaklatásnak, és hát azért az élet több területén káros is lehet az online világ, de legalább ennyi módon hasznos is lehet. A szakemberek gondolkoznak-e azon esetleg, hogy az interneten, amelyet a gyerekek egészen kiskorban is már nagyon hatékonyan használnak, hogy itt megtalálják olyan felületeken őket, olyan felvilágosító kampányokkal, amit esetleg akkor is ami esetleg akkor is elérhet hozzájuk, hogyha nincs a környezetükben olyan felnőtt, aki felhívná arra a figyelmüket, hogy mit tudnak tenni a saját védelmük érdekében.
Ez egy elképesztően fontos feladat, hogy a gyerekeknek abban a közegben nyújtsunk segítséget, ahol a probléma felmerül. Ugye ez mindenhol így van, ezért vannak iskolapszichológusok, ezért vannak iskolai óvodai szociális segítők, hogy ahol a probléma felmerül, vagy jelentkezik, ott kaphasson a gyerek segítséget. Ha a magyarországi adatokat nézem, akkor az elmúlt karantén időszak alatt a Nemzeti Médiahatóság adatai szerint megötszöröződött például a gyerek pornográfiára vonatkozó jelzéseknek a száma az ő internet hotline-jukon, ami legalábbis egy figyelemfelkeltő adatnak kell tekinteni, ami azt jelenti, hogy Magyarországon is, hát ugye egyrészt jelen van ez a történet, hiszen az internet határon átnyúló és korlátlan. Másrészt pedig, hogy van Magyarországon is kezd kialakulni az a fajta társadalmi érzékenység, ami ahhoz kell, hogy már ne elfordítsuk a tekintetünket, hogyha észreveszünk egy ilyen veszélyeztető tartalmat, hanem megtegyük azt a 3 kliknyi távolságot, aminek a révén ezt jelezni tudjuk, és megfelelő hatósághoz eljutatva az információt, ezek a tartalmak levehetőek, vagy elérhetetlenné tehetőek, illetve az elkövetőkkel szemben esély van arra, hogy eljárást indítsunk. Az ilyen lehetőségekben való tudatosítás, hogy gyerekek számára is nagyon fontos. Például a Nemzeti Médiahatóságnak van is erre vonatkozó oldala, kampánya a tavalyi évtől kezdve, ami az internet hotline-ra hívja fel a figyelmet, illetve a biztonságosabb internet használatra, mert hogy az a kulcs, amit ön is említ, hogy nem démonizálható az internet, a gyerekek életéből nem vonható ki, az alfa generációs gyerekek számára ugyanolyan természetes az online jelenlét és digitális világ, mint az offline jelenlét és a nem digitális világ, tehát nekünk felnőtteknek kell megtanulnunk azt, hogy hogyan navigálunk jól ezeken a felületeken, és hogyan biztosítjuk azokat a segítségeket, amik az ő digitális jóllétükhöz szükségesek.
Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.